Szeretettel köszöntöm Önöket a Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség tavaszi záró előadásán, amely a Isten és a teológia női arca köré csoportosult. És a már megszokott módon egy költönő versével szeretném bevezetni a ma esti programot. Ő pedig nem más, mint Mezei Katalin, csak két rövid dolgot esetleg róla, aki nem ismerné, sárvári diákíró, diákköltő, most már 40 éve tartó évenkéti találkozójának az egyik szülőanyja idézőjelben, és szintén anyaként, miután tegnap is az anyák napját ünnepeltük, valószínűleg sokan ismerik Laszki Jánost, ő az ő édesanyja. Te benned bízom. Én is mindig biztonságra vágytam, apám erős kezére, ennel ítéletére, véhes szeretetére szívesen bíztam magamat, Uram. Bizony engem is türelemmel neveltél, akikben bíztam, elvetted őket sorra, de ott álltál a fejfájuk mögött. Kísért szemem rád ismert végül is. Te benned bízom én is már, Uram, ha nem mondhatom is, hogy elejétől fogva. Kérem az Atyát, hogy mutassa be a ma esti esőzőnkat.
Erős várom Istenünk, áldás, békesség, dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntök mindenkit, azért volt ez a felvezetés, hiszen nagyon örülök, hogy református lelkész barátom is itt van közöttünk, és nagy szeretettel köszöntöm és mutatom be mindannyiuknak dr. Varga Gyöngyi evangélikus lelkésznőt, biblikus professzort, aki az Evangélikus Egyetemnek a tanára. Azt kérte, hogy semmit más nem mondjak róla. Ez így is van, hogy itt be is fejezem, mert tisztelem ezt a kérését. Gyöngyit, amikor én még a külszegi szolgálatom idején megismertem, nagyon sok szép közös kalandban vehettünk részt, egy közös ökumenikus nagy attrakciója volt a városunknak, hogy összefogva a református, evangélikus és katolikus közösségekkel egy határátlépő fesztivált rendeztünk. A határátlépést azt a szó minden dimenziójában értettük, a város fekvése, a felekezeti határok miatt is, meg a formabontás miatt is egyébként, hogy nem csak az imádságnak és az együttlétnek a klasszikus formáit ismertük meg, például én a zsidó táncot azt Gyöngyitől tanultam meg. Lelkésznőként és tanárként is, ahogy megismertem őt, leginkább hát sajnos ritka találkozásaink miatt az interneten keresztül, nagyon fontosnak tartja a Bibliának a női olvasatát. Azt gondolom, hogy egy protestáns ember számára valahol természetessé vált a nő, az asszony sok helyen, szószéken, katedrán, aztán amikor temetés van a sír mellett, vagy éppen a klasszikus helyeken, a konyhapultnál, a gyermekágynál, vagy éppen a terített asztalnál szolgálva. Mai előadásnak a címe Keresd a nőt. A Biblia világ és a teológia női arca. Megtaláltam ezt a mondást, egy francia mondást. Én egy olyan helyre találtam, ahol elvileg Napóleonhoz kötötték ezt a mondást, nem tudom mennyire igaz. A gondolat azt gondolom, hogy visszhangozni fog a mai estén, hogy megtaláljuk-e valóban őket, mármint a nőket, és olyan figyelemmel, kitüntetett figyelemmel tudunk-e feléjük fordulni, mint ahogy megérdemelnék azt. Ferenc pápa mondta, a női szerzetes rendek legfőbb előjáróival találkozva egy évvel ezelőtt, szükség van a nők látásmódjára. Az egyháznak be kell vonni a nőket a konzultációba való részvételbe, sőt a döntéshozatalba is, mivel szükségünk van a nők szemléletére. Arra gondoltam, hogy az előadás sorozat, ami a Isten és a teológia női arcáról szólt a tavaszi fél évben, csak női előadókat hívok meg a műfaj miatt, és hogy az egész előadás sorozatot megkoronázzuk, és a reformáció emlékében is arra hívott engem, hogy ma este egy evangélikus lelkésznővel együtt ne csak keressük, hanem meg is találjuk a nőt, a női látásmódot, a női dimenziót az egyházban, és adjon ez útmutatást az ökumenében is számunkra. Isten hozott Gyöngyi!
Köszönöm. Köszönöm szépen, mégiscsak hosszabb lett, mint amire számítottam. Nagyon szépeket mondtál, Norbert, köszönöm. Van egy ökumenikus verziója az egymás testvéri köszöntésének, ez így szól, hogy dicsértessék, ami erős párunk, aki áldás, békesség. Akkor én most ezzel köszönöm mindenkit, ez egy rövidebb verzió, és valóban egy kis változtatást eszközöltem a meghirdetett címen, mert úgy gondoltam, hogy talán jobban passzol. Amikor Norbert atya a címet kérte tőlem még jó régen, akkor hát az első lányos zavaromban nem tudtam mindjárt olyan frappánsan kitalálni, de aztán később rájöttem, hogy mi lenne leginkább idevaló. Én is több hagyományból tudom ezt, hogy vagy Dumához, vagy egy párizsi rendőrtiszthez kötik ennek a Cherchez la femme című szállóigének, vagy szállóigének az eredetét. A rendőrtiszt a meggyőzőbb, aki azt állította annak idején, hogy minden bűntény mögött valójában valamilyen női erő, vagy egy nő áll. Hát nem gondolom, hogy ez az előadás most ebbe a kategóriába sorolható, de lehet, hogy lesznek benne majd egy picit provokatívabb elemek is. Azért bátorodom föl ezen, mert most már egy néhány éve én is azt tapasztalom, hogy a teológiának a női olvasata, a női arca, arcvonásának a keresése egyre több embert érdekel, nem csak nőket, hanem férfiakat is. És hogy még kitágítsuk a vallások világába ezt a közös együtt gondolkodást, egy rabbitól tanultam, hogy egy jó előadást három dolog tesz ki, egy frappáns kezdés, egy még frappánsabb befejezés, és a harmadik, a legfontosabb, hogy a kettő között lehetőleg rövid idő teljen el. Megkérdeztem Norbert atyát is, hogy mennyi időre bocsátkozhatok bele a részletekbe, hát egy óra, úgyhogy elnézést kérek, hogyha az egyetemi másfél órás előadásaimhoz szokva majd elég nehéz lesz betartani ezt az időszületet, de igyekezni fogok. És akkor vágjunk bele a Biblia világában, és majd körbe fogunk nézni, de előtte egy pár bevezető gondolat. Azt tapasztaltam, hogy a mai világunkban, a keresztény közösségekben az a helyzet állt elő, hogy túlnyomó részt nők ülnek a templombadokban, a miséken, az istentiszteleteken, a Bibliát magyarázó előadások résztvevői is nagyon nagy számban nők. Ehhez képest viszont a Bibliához való közelítés, a teológiai reflexió, értékelés mind a nyelvezetében, mind pedig a tartalmát tekintve még megmaradt továbbra is férfi olvasatúnak, vagy a patriarchális szemléletmódot képviselőnek. És ezért számomra a legfontosabb kérdés, alapkérdés, hogy mennyire tekinthető, vállalhatónak, követhetőnek, vagy akár esetleg még erősebben fogalmazva legitimnek ez az évezredes férfi perspektíva, férfias teológia a nők számára, mi számunkra, női olvasók, keresztény nők, teológus nők számára. Így hát egy kis életképpel vágjunk akkor bele. A következő bevezető kérdés eddig már talán elhangzott, meg a testvérek tudják is, hogy evangélikus lelkész vagyok, és az evangélikus egyházban 1983-tól kezdve szentelnek lelkészé nőket. Előbb is lehetett teológiát végezni, de viszonylag új keletű ez a női lelkészség. Én magam 94-ben végeztem, és amikor Miskolcra az első szolgálati helyemre kerültem káplányként, akkor a férfi presbitérium, akik fogadtak, végigmértek, és azt állapították meg, hogy hát a püspök úr kiszúrt velünk, mert miért küldött ide egy nőt. Nekem ez volt az első találkozásom, élményem, így nagyon zsigeri módon ezzel a nagyon régi, berögződött szemléletmóddal, hogy a pap igazából csak férfi lehet, és még a lelkésznél is, protestáns körökben azért az egy előny, hogyha valaki férfi. Ugyanakkor a kérdés ma már nagyon konkrétan, és elhangzott Ferenc pápának is a gondolata most a bevezetés kapcsán, nagyon komolyan végig kell gondolni, hogy a női erőnek, a női jelenlétnek egyházi közösségekben nem csak a protestáns, hanem a katolikus egyházban is nagyon fontos szerepe, helye van és lehet, és ennek új útjait, formáit is végig kell gondolnunk. Itt a képen talán kivehető, hogy egy Barbie babát öltöztettek be különböző lelkésznői ruházatokba. Ez számomra egy kicsit jelzés értékű is, hogy talán sokszor megmarad ez a nőkép, nőideál valahogy ott a háttérben, és minthogyha a ruha az csak egyfajta dekoráció lenne néha, ezen sokat szoktunk töprengeni egymás között evangélikus lelkésznők körében is. Ők is protestáns lelkésznők, egy kicsit ünnepélyes jelmezben, díszben. És akkor lépjünk bele az első nagy témánkba, a teológiai írásmagyarázat női oldala. Azt kell, hogy megállapítsuk, hogy a teológiai gondolkodás, a keresztény teológia majdnem 2000 évezreden keresztül valójában eltussolta, elkerülte a szembesülést a női létezés alapvető kérdéseivel. Ez azt jelenti, hogy bár férfiak és nők együtt vettek részt Isten tiszteleti és közösségekben, de valójában a női szempont, a nők iránti érzékenység csak sokkal később, a múlt század közepe felé, a 60-as években indult el. A helyzet a nők számára az egyházban a szociológiai, emberjogi kérdésekből a múlt század 60-as éveire vált valójában teológiai kérdésé. Ez az az időszak, amikor szerte a világban, a kereszténység körében, a keresztény teológiai gondolkodásban elindultak a felszabadítás teológiáknak a egyre szélesebb körben való megismertetései. Ugye ez Dél-Amerikában, Latin-Amerikában indult el, és a felszabadítás teológiák mentén egy sajátos irány volt a női teológiának az iránya is. A női olvasatot előnyben részesítem a feminista szóval szemben, mert a feminista sajnos eléggé pejoratív értelművé vált az utóbbi években, de azért megkerülhetetlen, mert hogy feminista biblia exegézisről, teológiai látásmódról olvasunk a szakirodalomban is, és a biblia kritika női olvasatát is ezzel a kifejezéssel kapcsolják össze. Nagyon érdekes, hogy a teológia tudományon belül is csak a múlt század utolsó évtizedében kapott valójában rangot és helyet a feminista teológia. Vannak most már Nyugat-Európában elsősorban olyan teológiai egyetemek, ahol van külön tanszék a feminista tanulmányok számára. Ez a változás nagyban provokál minket is, női teológusokat, gondolkodókat, hogy hogyan tudjuk még erőteljesebben, igényesebben a női olvasatot előtérbe helyezni, és ezt érzékenyíteni az egyházi közösségekben is. Meg kell neveznem az egyik előfutárt, akit Elizabeth Cady Stantonnak hívnak, és 1815-ben látta meg a napvilágot Amerikában, Amerikai Egyesült Államokban, és ő a szüfrazsek mozgalomnak az egyik élharcosa lett. Valójában vele kezdődik a feminista bibliai exegézis. Egy olyan könyvet, elég vastag könyvet adott ki az élete vége felé, ami ezt a címet viseli, hogy a nők bibliája, amiben Stanton szépen, szisztematikusan végighalad az Ószövetségen, és aztán az Új Szövetség felé is kitekint, és azokat a bibliai történeteket, ahol nagyon erőteljesen a női történetek háttérbe szorításával, a patriarchális szemléletmód erejével szembesülünk, ezeket érzékeny módon elkezdte feldolgozni, vizsgálni. Az ő nyomában indult el aztán az a feminista teológiai gondolkodás, ami napjainkban már egészen komoly gyümölcsöket is hozott. Az Ószövetség nő alapjainak, női történeteinek a vizsgálata tehát a 19. századból indul el, de a gyökerek már sokkal korábbra vezethetők vissza. Egy bizonyos Antonia Herceglő összeállított egy táblát, ami 94 ószövetségi nőalakot gyűjtött össze, és ismertetett röviden, vett vizsgálat alá, bár ezek az ismertetések azért még nem a női teológiai szempontok alapján történtek. erre a kezdeti stádiumra még nem jellemző az, hogy egy átfogó és komoly teológiai munka, látásmód születhetett meg, de az előfutároknak nagyon sok mindent köszönhetünk. Az, hogy érzékenyé tették ezt a kérdéskört, hogy a Bibliában, elsősorban is az Ószövetségben nagyon sok nő ott van árnyékban, hátul erőteljes, markáns férfi szereplőknek a háta mögött. Ugyanakkor ez a háttérbe szorítottsága a bibliai nőknek, asszonyoknak, a férfiak kontrollja miatt, ezeknek a 19. századi, 20. századi nőknek is valahol sorskérdés, létkérdés volt, nagyon könnyen tudtak ehhez kapcsolódni. És aztán az emberi jogaikért, a női jogok elismeréséért való küzdelmükben is fontos inspirációt jelentett mindez. A női teológia, ez a női írásmagyarázat azt a fontos feladatot látja szem előtt, hogy a bibliai szövegeknek a férfiak vagy a férfi teológia kánoni tekintélyével megerősített erődjéből, hadd használjam most egy ezzel a képpel, kifejezve ezt a gondolatot, fölszabadítsa a női hangokat. Ez nem azt jelenti, hogy le kell rombolni mindent, ami ez az erőd jelent, de meg kell találni benne azokat a szerepeket, helyeket, amik a nők sajátjai lehetnek, ahol sajátjuknak érhezhetik a Biblia üzeneteit. Ez egy érzékeny teológiai reflexió, semmiképpen sem egy vad feminista megközelítés, én nem vagyok híve ennek a csatabárdal előre nyomulásnak, mert hogy ez mindig dialógusról szól. Férfiak és nők együtt tudnak működni abban, hogy a Biblia világának a jobb, mélyebb megismerésében egymásra is jobban reflektálhassunk. És ezzel együtt aztán elő is tudnak lépni a nők a rájuk kényszerített háttérszerepekből, és olyan erőforrásává válnak a mai nők és férfiak számára is, amik a hitük útján segíthetik őket. Ez egy kicsit a képlet, a kép illusztrációja a háttér, a takarásban lévő nőknek az élettörténetére, a sorsára vonatkozóan. Elizabeth Schuster Fiorenza nevét szeretném még megemlíteni, aki írt egy gyönyörű könyvet az ő emlékezete címmel, és ebben azt írja le, hogy a Biblia látásmódja szerint a férfiak által képviselt és meghatározott tradíció, látásmód és nyelvezet a női egzisztenciának is adekvát kifejezési formája. Ma már úgy gondoljuk, hogy ez nem minden esetben adekvát kifejezési forma. Elizabeth arról ír a könyvében, hogy a Jézus lábát megkenő asszonynak Máté evangéliumában Jézus, vagy róla inkább konkrétabban azt mondja, hogy bizony mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Nagyon izgalmas tehát látni Jézus hozzáállását, attitűdjét, aki a Krisztus utáni első század vége felé már ez a jézusi attitűd hozzáállás a levélirodalomban, mintha eltűnni látszana. A kezdetben erőteljes női vezető szerepek mind inkább háttérbe szorultak, és azt látjuk, hogy a kialakult egyházi struktúrákban a tisztségek viselői, püspök, diakónus egyértelműen már csak férfiak lehettek. Itt van néhány könyv, ami nagyon fontos a teológiai, feminista teológia, női exegézis szempontjából, az említett Schuster Fiorenzának a könyvei, amiben számomra az a meggyőző gondolat, vagy olvasat kerül elém, hogy nagyon sok név szerint említett, de még több névtelen női történet van, és formálta maga módján Isten történetét az emberrel, az Ószövetség világában, aztán az Új Szövetségben is, és az Isten követő, őt kereső emberek útján az élethez, a nagybetűs élethez elengedhetetlenül szükséges ezeknek a bibliai nőknek, asszonyoknak a szolgálata is. Ugyanakkor viszont gondolom, hogy akik sűrűbben forgatják a Bibliát, azért feltűnt számukra, hogy a női hang, a női olvasat bizony eléggé háttérbe szorul, és az ő emlékezete, a nő emlékezete, mintha nem kapnak kellő hangsúlyt. Ezért ez a női olvasat elengedhetetlen ahhoz, hogy egy kiegyenlítettebb bibliai teológiai látásmód felé induljunk el, és ezzel együtt, ha már említettem, hogy ez felszabadítás teológia is egyetben, akkor a női olvasat elősegíti azt is, hogy a kirekesztettek, a periférián élők, a kiszorítottak számára is ez a teológiai megközelítés felerősítse az ő helyüket, szerepüket, az ő kérdéseiket is. Hiszek abban, hogy létezik egy olyan teológiai olvasat, amely már tudatos érzékenységgel tapint rá az androcentrikus férfi központú hangsúlyokra, de mégis komolyan veszi, hogy a Biblia nőknek is szól, női perspektívával is találkozhatunk, igaz, hogy csak rejtetten és búvópatakként csörgedezve. Ezen az előadáson szeretnék megmutatni néhány olyan rejtett női értéket a Bibliában, amik azt gondolom, hogy nem csak nőknek, hanem férfiaknak is segítenek abban, hogy a két nem egymásnak kimondott két igen lehessen. Egy példa, ami számomra nagyon fontos és izgalmas, hogy az Ószövetségben, én magam ószövetséges vagyok, az irgalom, irgalmazni szava az Ószövetségnek, ami raham, rahamim, ettőről fakad az anyamé szavával. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Isten irgalmas Isten, akkor valójában ebben a jelzőben ott van, ott lüktet benne az anyai irgalom, az anyai szeretet, az az embert körülölelő irgalmasság, ami mindannyiunknak élettapasztalata lehet. Itt még néhány irodalom, de aztán most nagyon gyorsan folytatjuk tovább. Még egy határozott hang, ezt csak az erős idegzetűeknek ajánlom. A bibliai irodalom androcentrikus közösségek által, és elsősorban ezek számára íródott. Én néha úgy szoktam fogalmazni a teológus hallgatóknak, hogy az Ószövetséget, mert elsősorban erre gondolok, férfiak írták, elsősorban férfiaknak. És ezzel azért meg kell barátkoznunk, ezzel a gondolattal. A nők a bibliai irodalomban elsőrenden a férfiak konstrukciói, mondja ez az érett erős hang, androcentrikus narratíva teremtményei. A női nemmel kapcsolatos férfi központú elképzeléseket mutatják meg, és ilyen érdekeket szolgálnak. Ezt a rövid idézetet azért hoztam be, hogy a női teológiának is különböző színárnyalatai vannak. Vannak a nagyon óvatos, és vannak a nagyon erőteljes kritikus hangok is. Ez így együtt adja ki azt az irányvonalat, amit ma női teológiai gondolkodásnak nevezünk. És akkor most lépjünk tovább, keresd a nőt konkrétan. Néhány gondolat a patriarchális háttérről, amit a bibliai történetek olvasása kapcsán azért fel tudunk mi magunk is fedezni, illetve ki tudunk tapintani. Rögtön először már ugye a pater familias kifejezés itt áll előttünk, a családfő, aki a közösség vezető szerepét vállalta magára, mindenkivel ez az atya, apa rendelkezik a családi közösségen belül. A férfi társadalomban betöltött szerepe a pater familiaszt a nyilvánosság szférájához köti, és elsősorban a férfi társaival szolidáris. Aztán, hogyha már élesítjük a kérdést, akkor a feleségről néhány gondolat egyértelműen látszik a bibliai hagyományban, hogy a férjnek alárendelt szerepet tölt be, maga a férfi tulajdona is. Amíg hajadon, addig az apja rendelkezik fölötte, ezt nevezzük úgy a szakirodalomban, hogy beágyazódás, tehát egy nőt mindig be kell ágyazni, átvitt és szó szerint értelemben is egyaránt. A házasság kötése után pedig valójában a férjének lesz alárendeltje. Itt azonban meg kell állnunk egy pillanatra, mert a közvetlen főnöke a hölgynek, aki ugye házassága lép, valójában az anyósa. Ez a bibliai időben is így volt, és nem sok minden változott azóta sem, úgy gondoljuk. Tehát nagyon vigyázni kell az anyósokkal mind a mai napig. A nő helyzetét a családi közösségen, a házon belül jelölik ki, és az nő, amikor elhagyja a házát, az ő beágyazottságának a helyét, akkor egy veszélyes zónába kerül, és a férje kontrollja alatt teheti csak ezt meg, vagy idősebb nőknek a gardedám szerepköre mellett. nagyon fontos, a magyar nyelv is kifejezi ezt, hogyha egy férfi a családi otthonban belül marad, a házon belül, akkor ő lesz az anyám asszonyi katonája. Ha egy nő kilép a nyilvánosság szférájában, ami nem az ő világa, akkor így lesz belőle utca nő. És ugye ez már egy veszélyes terep. A férfi, aki házasságra lép, a feleségért mátka pénzt kell, hogy fizessen, a nő apjának vajon miért? Azért, mert kiesik a munkaereje otthon. Tehát ezzel kompenzálják valójában a bibliai szervezésben. A házasságkötés valójában egy gazdasági szerződés, ami azt írja le, hogy a férfi immár a feleségének a teljes körű tulajdonos, ezt most nagyon óvatosan fogalmazom, és minden egzisztenciális kérdésben a nő alárendeltje a férjének. És a hűlt helyét otthon, a nő saját családjában már csak a mátka pénz jelzi, vagy jelenti. A házasságból született gyermekekkel kapcsolatban is elmondhatjuk ezeket a társadalmi alakzatnak a nyomán, hogy a felnőtt koruk eléréséig a gyermekek is az apa tulajdonai. Tehát nincs önálló jogi lehetőségük, önálló döntéshozatali lehetőségük, mindenestől alárendelt szerepet kapnak. Még egy nagyon érdekes témakört hoztam ide, az ókori Mediterráneumban, ami ugye a bibliai Izrael területét is érinti, van egy sajátos társadalmi szemlélet, amely a szociális kapcsolatok tekintetében két egymásnak feszülő értékellentétet mutat be, a tisztesség és a szégyen kérdését. Ekkoriban úgy tartották, és ez még talán van is a mediterrán országokra jellemző, hogy mind a materiális, mind a szellemi javak korlátozottan állnak rendelkezésre. Ezért a társadalmi játszmákban, hogyha egy férfi valaki másnak a rovására, annak lejáratásával, nyilvános játszmában előnyt szerez, méltóságot, az a másik oldalon hiányként, negatívumként jelentkezik, tehát szégyenbe hozza azt a másik férfit. Nagyon érdekes itt Jézus és a farizeusok játszmáira gondolni az Új Szövetségben. Folyamatosan erre megy ki a játszma, hogy hogy lehet Jézust szégyenbe hozni, és hát tudjuk, hogy a farizeusok mindhiába próbálkoznak, nagyon kevés eséllyel tudják Jézust úgymond behúzni a csőbe. A társadalmi játszma viszont érvényes és áll. És ebben a rendszerben, a tisztességért való küzdelemben bizony a másik oldalon mindig ott van a megszégyenülésnek az esélye. A férfi a nyilvánosság világában, ahol a tisztességét megélheti, ezért mondja az Ószövetség azt, hogy a férfiak a kapuban tanácskoznak. A kapu ugye a nyilvánosság tere, hogy mit csinálhattak ott egész állónap, erre én sokat gondolkodtam, de nem tudtam reálni igazából. Talán ahhoz tudom hasonlítani, hogy Budapesten élek, vagy a keleti pályaudvar környékén nagyon sok arab férfi pénzváltással foglalkozik, és egész állónap ott csellengenek jobbra-balra. Hát ha nem is egy kapu, de legalább egy pályaudvar helyzete ma elég jól leírja ezt az akkori világot is. A nő is képviselhet a férfi számára tisztességet, értéket, de csak a társadalmi szabályok betartása mellett. És akkor most, hogy még rázósabb legyen a kérdés, a feleséggel kapcsolatban néhány gondolat. A meddőség óriási problémát jelentett, nagy szégyennek számított egy asszony számára, ugyanakkor a férfi nemzőképtelenségét nem ítélték meg olyan szigorúan. Azt gondolom, hogy ez ma is nagyjából így működik a társadalmainkban. A feleség tisztességét, méltóságát akkor növelheti meg, hogyha fiúgyermeket szül, és ha minél több fiúgyermeket szül, ez a legjobb. Hogyha lánygyermeket szülne talán az első szülött lány, akkor azért ez egy elég nagy csalódás a férje számára. Ezt is érzékeljük mind a mai napig. Vannak olyan térségek Magyarországon ma is, ahol a fiút hívják úgy, hogy a gyerek, és a lány pedig valami más elnevezéssel bír. A házasságtörés, ez egy rázós kérdés. A kettős mérce itt is jellemző a Biblia világában. A nő, amikor házasságot tör, akkor a saját házasságát befelé éri gyalázat, a családjának az egysége ellenvét, és ezért ezt nagyon-nagyon szigorúan büntették. A mózesi tórában ugye ezért megkövezés járt. A férj házasság törésével kapcsolatban, mivel ő egy másik autonóm, rivális férfi házasságát töri meg, vagy sérti meg, mintha elnézőbb lenne vele szemben a korabeli joggyakorlat. Ezt onnan is látjuk, hogy a János evangélium a 8. részében, amikor a bűnös asszonyt odahurcolják Jézus elé, hogy megkövezzék, sehol nem látjuk azt a férfit, akivel a házasságtörést elkövette volna. A férfiaknak a házasságon kívül prostituált nőkkel lehetett kapcsolata, ezt elnézte nekik a férfi társadalom, ám a parázna nőket nagyon komolyan büntették és támadták. Nagyon izgalmas az Ószövetségben, hogy ezt a paráznaság kérdéskörét leginkább a profétai hagyományban lecsapódva látjuk, ahol nagyon erős a házasság szimbolika. Tudjuk, hogy Hóseás proféta felesége és egy parázna asszony volt, és a házasságuk szimbolikusan Izrael és Isten kapcsolatának ezt a defektusát mutatta meg, hogy Izrael Isten szerető figyelmességéből elfordulva megtört ezt a kapcsolatot. A profétai hagyományban vannak nagyon-nagyon nehéz és provokatív szövegek, amiket a feminista teológia már-már a profétai pornográfia műfajába sorol. Például Ezékiel proféta könyvében a 16. és a 23. fejezet nagyon-nagyon mélyre megy, ahol a férfi társadalom olvasatában természetesen Izrael és Júda, de csak nő lehet, Isten pedig férfi, és ezt a kapcsolati mintát a paráznaság, a házasságtörés szimbólumával kapcsolják össze. Persze ez annál is inkább érthető, mert a héber nyelvben a település nevek, a földrajzi térségek, városok nevei mind nőneműek. Tehát egészen kézzelfogható volt ez a megközelítés. És akkor, ha már itt tartunk, a válásról is egy pár szó. Csak férfi kezdeményezhetett válást a bibliai időkben. A válás indokai korról korra azért változtak, de volt egy eléggé eredendő, megmaradt hagyomány, hogyha a férje, a felesége valamilyen tulajdonságát kifogásolta, akkor azonnyomban elválhatott tőle. Ezt Mózes 5. könyve 24. részében is látjuk, nem találja kedvére valónak, mert valami ellenszenves talál benne. A Talmudban, a zsidóság szóbeli tórához írt szóbeli magyarázatában, amit később írásba foglaltak, van egy olyan kitétel, miszerint 4 oka lehet a válásnak. Egy férfi, egy zsidó férfi akkor bocsáthatja el a feleségét, hogyha az megcsalja őt, házasságtörést követel, ez mondjuk evidens. A második, hogyha meddő. A harmadik, hogyha valami ellenszenveset talál benne, és most kapaszkodjanak meg. A negyedik pedig, hogyha odakozmálja az ételt. Vigyázzunk tehát, kedves hölgyek, hogy ne legyen problémájából. Nem véletlen, hogy Jézus nagyon komolyan fellép a válások tekintetében, és ugye azt mondja, hogy Mózes a szívetek keménysége miatt engedte meg, vagy volt látszívű, de én azért azt mondom nektek, és már aki csábító pillantást vet egy asszonyra, már az házasságtörést követel, tehát nagyon radikális, erőteljes a Jézusi megközelítés, amiben én azt is látom, hogy ő saját maga a nők védelmét is meg akarja ezzel adni és teremteni. Néhány példa most a Bibliából, és akkor közösen keressük a nőt, jó? Az első, a 10 parancsolatban egy szöveg. Ne kívánt fele barátot házát, ne kívánt fele barátot feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé. Mi tűnik fel? Hol helyezkedik el a nő? Az ingatlan, a ház, és az ingóságok között félúton. Mit jelez ez? Hogy a 10 parancsolat, ami ugye a szabad zsidó férfiak számára megfogalmazott törvény, a nőt hova utalja be? A férfi tulajdonába. És ezt mind a mai napig így olvassuk, így hallgatjuk a 10 parancsolatot, hogy valójában a sorrendben a női értéket megelőzi az ingatlan vagyon, a ház. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas kérdéskör már önmagában. Na, második, még nehezebb lesz. A hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Keressük a nőt. Megtaláltuk? Ki van benne? Lányod, meg a szolgáló lányod. Hol a feleség? Mit csinál? Előkészíti a szombatot, ugye? Ez egy iszonyú fárasztó munka. Ma is a zsidóságban már ugye csütörtökön elkezdik az előkészületeket. Valójában úgy gondolták ebben a bibliai szövegben, hogy a nőt fel se kell sorolni, hiszen ő úgyis tartozéka ennek a rendszernek. Elbújt. És a kedvencem a példabeszédek könyve. A példabeszédek könyve nagyon sokat nőzik, úgy mondván. Három típusú női olvasat van benne. A paráznanő, hát ez ugye nagyon fontos téma volt, főleg férfi társadalomban, a nyilvánosság szférájában, miről lehetett igazán akkoriban is jókat diskurálni, hát a pikáns témákról. Ezért nagyon fontos ez a témakör, tehát a szégyentelen, a nem rendes asszony. Aztán megjelenik a derékasszony is, nagyon fontos, és a harmadik pedig egy egészen különleges, egyedülálló érték és kincs, erre most idő hiányában nem tudok kitérni, ez a megszemélyesített bölcsesség. Egy olyan bölcsesség teológiai gondolat fogalmazódik meg a zsidóság körében a babiloni fogság után, amely egészen félelmetes, egyedülálló módon a bölcsességet, Isten bölcsességét egyfajta ilyen női principiummal kapcsolja össze, azért is, mert a bölcsesség héber szava, a hokmá, az egy nőnemű szó. És ez egy gyönyörű hölgy, a bölcsesség, aki tanácsot ad, útmutatást ad, a férfiakat is a bölcsesség útjára vezeti, de hogy azért ne legyen a monoteizmus veszélyben, ugye egy nőistenség párral, ez egy picit azért a bibliai szöveg írója infantizálja is a bölcsességet, aki a teremtés kezdetekkor már ott játszadozik Isten szín előtt. És akkor ebből nem lehet baj, hogy nem monoteizmus, hanem egy dualista férfi-női istenség pár kerül elénk. Jobb a tetősarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban. Ez egy gyönyörű aranymondás, a másik is csodálatos, a derék asszony urának koronája, de mint a csontszú olyan a szégyentelen. Számomra a legszebb történet, a derék asszony dicsélet, ezt hadd adjam föl házi feladatnak, aki szorgalmi feladatnak, a példabeszédek könyvének az utolsó fejezetében olvassuk. Hát ez egy gyönyörű leírása és egy gyönyörű kordokumentuma annak, hogy hogyan gondolkodtak az ideális nőkről a férfiak az Ószövetségben. Nem árulok el azzal nagy titkot, hogyha nagyjából egy ilyen 6 vagy 8 kezű síva istennőhöz hasonló nőideált kell elképzelni, aki nem alszik éjjel sem, tehát a nap 24 órájában keményen dolgozik, küzd, és nevetve néz a holnap elé. A többit tessék majd elolvasni otthon. Az Újszövetségben is feltűnő bizonyos pontokon a kiegyenlítetlenség. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az 5000 ember, a 4000 ember megvendégelésének a csodálatos története, hát ez konkrétan 5000-4000 férfit jelent. Rajtuk kívül vannak még a nők és a gyermekek. Fontos a pontosítás. Az evangéliumokban érdekes módon, hogy soha nem a nagyon erényes, nagyon tisztességes, első osztályú nők kerülnek előtérbe, hanem mindig a háttérbe szorítottak, a társadalmilag kivetettek, lenézettek, a szirofőníciai asszony, a samáriai asszony, akinél hát nagyjából minden, ami felróható egy nem zsidó nő számára, az megvan. És ezért is az egyik leggyönyörűbb történet az Újszövetségben, legfelszabadítóbb történet, hiszen a samári asszony már maga az, hogy samáriai volt, ez ugye eléggé nagyon durva helyzet, az, hogy nő volt, önmagában nagyon gáz, az, hogy 5 férje volt, hát ez már végképp mindennek a teteje, és akivel most él, így hangzik a történetben, az pedig nem a férje, tehát ez egy halmozati helyzetet jelent, és annál inkább provokatív az, hogy Jézus leáll egy ilyen asszonnyal beszélgetni. Ez hihetetlenül felszabadító tud lenni, hogyha komolyan veszük ezeket a háttér gondolatokat. Érdekes látnunk, hogy Jézus élettörténetének fontos eseményeinél, fordulópontjain ott vannak a nők, a kezdet-kezdetekkor Mária, aztán ahogy Jézus történetében elérünk a legmélyebb, legdrámai pontig, a sírnál is az asszonyok vannak, és ők lesznek a feltámadásnak a kedvezményezettjei, akik elsőként hallják az örömhírt, és aztán azt gondolom, hogy még tovább is így folytatódik. Tudjuk, hogy Jézus édesanyja Mária valószínűleg a jeruzsálemi első keresztény gyülekezetnek egy nagyon köztiszteletben álló vezető tagja lehetett, aki minden további nélkül azt gondolom, hogy egy nagyon erőteljes személyiségként beleállt a fiának a küldetésébe, és ezt vállalta, vitte tovább. Bár az evangéliumok hangsúlyozzák, hogy Jézus különös tisztelettel és empátiával viseltetett a nők iránt, a forradalmi új ebben a gondolatban ott van előttünk a szövegekben, de ahogy már említettem, az attitűdje, ez a kommunikációs stratégiája a nőkkel, ez minthogyha a következő évtizedekben, évszázadokban egyre erőteljesebben elsikkadt volna, és hát tudjuk, hogy a középkorban ennek azt gondolom, hogy a legmélyebb szintjeire jutottunk a boszorkányüldözésekkel és mindazokkal a nagyon kemény erőteljes teológiai üzenetekkel, amik a bűn eredendő forrásának a nőt láttatták és tekintették. Néhány ószövetségi nőalakot felírtam ide ezzel a megjegyzéssel, hogy a méltóságuk és a megaláztatottságuk. Hát Sáráról is tudjuk, hogy ő nem csak egy mater familias volt, hanem Ábrahám majdnem eladta őt, tulajdonképpen a húgaként Egyiptomban, és hát csak nagy balettmozdulatokkal sikerült őt aztán visszakapnia. És hát az élete történetében az, hogy mondjuk nem avatta be Ábrahám abban a nagyon mélységes történetben, hogy Izsákot az isteni hívás nyomán fel kellett áldoznia. Én úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon mit tudhatott Sára, mit állhatott ki közben. Érdekes, beszédes a bibliai hagyomány, hogy utána közvetlenül a következő fejezetben meghal Sára. Tehát a történet szerint ezzel a titokzatos, elhallgatott dologgal meg is történik az ő elbúcsúzás az élettől. Rebekka ugyanilyen, egy erős nő, aki Jákobot futtatja előre a karrier felé, de ugyanakkor az ő élete is tele van töréspontokkal, gyásszal, és úgy elküldeni a fiát 20 évre, ő még akkor ezt nem tudta, Lábán házába, hogy aztán soha, de soha nem látja őt majd viszont. Azt gondolom, hogy ez az anyai szív számára egy komoly megpróbáltatás. Miriamról fogok beszélni egy kicsit részletesebben. Még Betsabét kiemeltem itt a sorban, akit általában egy ilyen csúnya nőként szoktunk beállítani a hagyományos olvasatban. Azért a bibliai szöveget, hogyha komolyan elolvassuk, az derül ki, hogy hát elsősorban itt is Dávid volt a hunyó a történetben. Ő volt az, aki odahozatta őt a palotájában, igaz, persze a nő beleegyezése is kellett, de hát tudjuk, hogy ki tud ellenállni egy hatalmas királynak. És aztán a többi történet, ezt most nem sorolom fel, akit érdekel, az Sámuel első és második könyvében elolvashatja majd. És akkor most egy konkrét példa, mennyi időnk van még hátra? Csak hogy... Még van? Jaj, de jó, akkor megnyugodtam. Miriam történetét szeretném egy kicsit magunk elé hozni, bizonyára sokak számára ismerős. Számomra talán az ő története a legszimbolikusabb az Ószövetségben, abban a témakörben, hogy mennyire elnyomja az ő életét, történetét a bibliai patriarchális hagyomány, azok a domináns férfi olvasatok, amik számára a női élet, a női történet, a női segítség nyújtásnak a formái nem igazán fontosak. Ki volt Miriam? Valójában az első nő, ez egy Guinness rekord is lehetne éppenséggel az ószövetségi hagyományban, akit profétának, profétanőnek, közösségvezetőnek neveznek. Tehát mielőtt belépnénk a profétaság korába, időszakába, már ezt megelőzően egy nő kapja meg a proféta címet. 2 Mózes 15-ben kerül elő, majd erről később lesz szó. Névtelenségből indul, hiszen először csak úgy szerepel, mint Mózes nővére vagy nénye, és később kapja meg majd a nevét is. Néhány fragmentum maradt az ő történetéből benne a Tórában. pedig ő a szabadítás eszköze és a szabadulás átélője is egyben. Egy mediátor, egy közvetítő a bibliai hagyományban, ez egy nagyon fontos szerepkör, és különös, hogy nők is olykor ebben a helyzetben megtalálják a maguk szerepét. Az élet és a halál mesdjéjén állottan Írus partján, és aztán később a nagy szabadulás élmény után, a Nádas-tengeren való átkerésnél, és később a pusztában már számkivetve egy olyan árnyék személyiség, aki Mózes dominanciája mögött szinte olykor láthatatlanná válik. Nem feleség és nem anya, tehát szingli, ma így fogalmaznánk, egy olyan egyedülálló nő, akikkel egyébként sem ezzel a műfajjal a bibliai világban sem tudtak mit kezdeni a férfiak, és ma is így van ez. A személye és élettörténete nagyon-nagyon érdekes, hogy összekapcsolódik a víz szimbólumával, illetve az élete végén a víz hiányával, erre majd utalni fogok még. És akkor négy képet szeretnék hozni, amit már említettem, az első megjelenése Míriamnak a Nílus partján, aztán a második, egy másik vízparton, a Nádas-tenger, a Vörös-tenger partján, aztán a táboron kívül, ez már a pusztai vándorlás időszakában visz bele minket, és végül a puszta sivárságában és kietlenségében. Valahogy mindig kívül, a periférián, a határon láthatjuk Míriamot, ott áll elénk, onnan indul, és ott erősödik fel az ő története. Néhány fontos részlet, ez csak nagyon gyorsan. Nagyon érdekes, hogy az Exodus, a szabadulás történet, Mózes második könyvének az elején nőkkel kezdődik, és nőkkel is ér véget, ott a 15. fejezetben, amikor Míriam dobbal és énekhanggal magasztalja az Istent. És ez nagyon hasonló Lukács evangélistának a koncepciójához, ahol szintén nagyon erőteljes a női jelenlét, nem csak Jézus történetének a kezdetekor, ugye Mária és Erzsébet kapcsán, hanem aztán később a Jézus szenvedés történetében is. Két bábát említ a történet kezdetén a bibliai szerző, név szerint, Sifra és Púa. És nagyon érdekes, hogy a fáraónak viszont nincs neve. Aki a világura, a hatalmas uralkodó, az névtelen. Valószínűleg ez azért is van, mert egy típust képvisel az elnyomó hatalomnak egy bármikor, bárkivel behelyettesíthető formáját. Két bába elég egy hatalmas népnek, akikkel megtelt Egyiptom, hogy világra segítse a héber gyermekeket. Mert a bábák félték az Istent, és ezzel áldást kaptak. Ők az első lázadó nők tulajdonképpen, azok az ellenállók, akik fölnépnek egy elnyomó uralommal szemben, és őket követik majd Mózes születés történetében a többi nő, maga a fáraó leánya is egy lázadó, aki a saját apjával szemben lép fel. Ebben az Exodus hagyományban Mózes felnövekvését, vezetővé válását Míriam mellett összesen 12 nő segíti. Majd számoljuk össze őket. Nagyon szimbolikus, érdekes, hogy mint Izrael 12 törzse, 12 nő szerepel itt a történet elején, amíg Mózes felnőtt emberré válik, és vezetői szerepet tud majd betölteni. Tehát, hogyha ezt a kérdést föltesszük, hogy keresd a nőt, ott vannak az Exodus történet elején, és lényegében Mózes csak ezeknek a nőknek a szolgálata révén lehet azzá, akivé lett. Az első kép a Nílus partján. Itt a történet szereplői lényegében négyen vannak. Mózes édesanyja, aki 3 hónapig rejtegeti, a gyékén kosárban egyébként zárójelben, ez egy nagyon-nagyon szép dolog az Ószövetségben, hogy a gyékén kosár, a Mózes kosár szava, a Téba héberül ugyanaz a szó, ami Noé bárkáját is jelzi. Tehát az egyszemélyes bárka, a Mózes kosár és Noé és a párostul a bárkába bevitt állatoknak a menekülő helye, az ugyanaz a héber szó. Ez egy gyönyörű szimbólum megint. Mózes a nővére távolról szemmel tartotta. Ez egy nagyon fontos mozzanat, hogy nem volt közel, mert ez elriasztott volna bárkit, de távolról figyelt rá. És azt gondolom, hogy egy nővér valójában mind a mai napig ezt csinálja a kisebb testvéreivel, legyenek azok fiúk vagy lányok. Ez a távolról figyelemmel kísér, ez egy nagyon fontos attitűd. A fáró leánya, aki talán kíváncsiságból, de meglátta a kosarat, és aztán a szolgáló leány, aki kihozza, és itt már indul is tovább, mert hogy a történet menetében aztán a fáró leánya megszánja a gyermeket, nagyon-nagyon szép itt, és az irgalom szava kerül elénk, ami ugye tudjuk most már, hogy anyaméhet jelent. A kisfiú nővére, Miriam, itt még nem szerepel a nevével, oda hívja az édesanyunkat, és aztán kiutalja neki a fáraó leánya, az édesanyja magával visz, és később pedig adoptálja a fáraó leánya őt. Hát ez egy fantasztikus történet a női összefogásról. Miriam, mint szabadító, mert hogy nem Mózes az első szabadító, Mózes második könyvében, valójában nem tudjuk, hogy honnan lép oda, egyszerűen csak ott van a történetben, először megfigyelőként, aztán pedig lélektanilag megérzi a pillanatot, hogy mikor tud odalépni és beavatkozni igazi segítőként a folyamatba, hogy Mózes szabadítójává válhasson. Az ő jelenléte adja a fordulatot ebben a történetben. És egy jókor feltett kérdés, hogy ne hívjak egy szoktatós dajkát, azt gondolom, ez menti meg Mózes életét. A megbízatás után aztán természetesen az édesanyja is újra viszont láthatja a fiát, és ez egy ironikus csúcspont a történetben. Arról aztán már nem olvasunk tovább, hogy amikor végleg a fáraó lányának a kezébe kerül a kis Mózes, akkor az édesanyja mit élhetett át, kvázi béranyaként ebben a szerepkörben. Ez is egy nagyon izgalmas teológiai kérdés, ezen végigmenni. Érdekes megfigyelni, hogy a Miriam a fáraó leányával a beszélgetésében hangsúlyozza a neked szót, hogy ne hívjak neked, ő szoktassa neked, amivel kifejezi azt, hogy itt most már rajtad a sor, rajtad a világszeme, te fogsz segíteni. És a történetben, a második fejezet 5.-6. versében nagyon azt látjuk, hogy ez a lány, a fáraó lánya, hasonlóan az apjához talán igen aktív szerepet tölt be. Nem kényelmesen cselekszik, hanem nagyon gyorsan dönt egymás után. És nagyon szép, ahogy a történetben még a csodálkozása is kifejezésre jut, hogy egy síró fiú az. A történet tehát nagyon érzékenyen mutatja be azt, hogy a női erő, a női jelenlét, lélek jelenlét, hogy tudja előre mozdítani egy ember, egy kiszolgáltatott csecsemő életét is, de hogy hat a későbbi felnőtt Mózesre is mindez. Miriam szabadító szolgálatában nem csupán Mózes szabadítása mutatkozik meg, hanem az édesanyját is fel- és megszabadítja, mert visszaadja neki a gyermekét. Tehát Miriam olyat tesz, amit nagyon kevés gyermek, nővér, egyszerre két felé köteleződik el, az édesanyja és az öcsikéje felé is. Tehát néhány nő csendes, elkötelezett szolgálatával indul Mózes története, olyan nőkével, akik az élet pártján állnak, és egyszerűen csak teszik a dolgukat, szabadítanak a szó teljes értelmében. Egy diszkrét folyamat ez, nagyon titokzatosan, csendesen, női dialógusokkal történik ez, és erős a kontraszt, amikor aztán néhány verssel később azt olvassuk, hogy Mózes agyonüt egy egyiptomit, mert felbőszül a népét ért elnyomás miatt. Rászól a civakodó honfitársaira is, igazságot oszt erőteljesen, és ezáltal aztán magára vonja a figyelmet. És így persona non grátává válik, menekülnie kell, hogy mentse az életét. Azt az életet, amit annak idején megmentettek mások. Az édesanyjáról és a többi nőről aztán nem olvasunk többet ebben a történetben, és Miriamról is csak jóval később. Itt vagyunk a második képnél, még egy kis türelmet kérek. Miriam profétanő Áron nővére dobot vett a kezébe, és a többi asszony is mind kivonult utána dobolva és körtáncot járva. Miriam így énekelt előttük: énekeljetek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Látjuk, hogy ez a szöveg már a Mózes éneke címet viselő gyönyörű költői szöveg végén egy ilyen záradékként szerepel. És az, hogy Mózes énekelt ezt az éneket, nagyon erőteljesen megjelenik a feliratban is, az első versben, a 15. fejezetben. Isten hatalmát és erejét magasztalja Mózes egy hosszú litániában, és ez az ének zárja le ezt a szabadulás történetet, ami a 10 csapás, aztán a nádas vöröstengeri csodálatos átkelés szabadulás után egy hálaadó himnusz Isten felé. Közvetlenül az ének után egy rövid kis narratívában olvasunk arról, hogy Miriam a többi nővel együtt dicséri és magasztalja Istent, és ugyanazt a nyitó néhány verset mondja el a történet szerint, ami Mózes énekeként szerepel előttünk. Itt egy meglepetésről van szó, egy ilyen bonus trackről a történet végén, és persze felveti a kérdést, vagy inkább a női olvasók gyanúját, hogy vajon nem fordítva lehetette eredetileg, hogy Miriam éneke volt az eredendő, és ezt később a jól fésült patriarchális hagyományban Mózes énekévé változtatták, mert így azért szalonképesebb lett valamennyivel. Tehát kétféle tradíció áll egymás mellett, egy erőteljes férfi hang és egy háttérbe szorított női olvasat, de nem lehet egészen háttérbe szorítani. Ott a helye Miriamnak és a tengerpartján, és ez az ének és tánc Isten magasztalásának egy sajátos női útja, liturgiája, amiben belekapcsolódnak Izrael fiai is. Nagyon izgalmas és beszédes, ahogy folyamatosan, ezt már nem is írtam le az elején, Izrael közösségéről ugye úgy beszél végig az Ószövetség, hogy Izrael fiai. Mint hogyha a lányok, a lányai nem is tartoznának bele ebbe a történetbe. Ez engem kísértetiesen arra emlékeztet, amikor a közösségeiben, protestáns közösségekben, elsősorban reformátusokéban az atyám fiai kifejezést használjuk a gyülekezetre, ahol nagy részt persze nők ülnek ott a templompadokban. Nem tudom, hogy lehetne ezt jobban fordítani, de így minden esetre elég vicces. A nők a vízparton motívuma összeköti ezt a történetet a Nílus partján történt eseménnyel, és mindkettőben Miriam lesz a kulcs szereplő. Valószínűleg a történet elejének és végének ez a markáns megjelölése egy olyan szerkesztő, szent szerkesztő, nem szentírónak a munkája, aki felismerte és elismerte a női erőt, a női olvasatot, hogy ők sem jelentéktelen szereplői ennek a történetnek. És aztán Mikeás prófétánál már azt olvassuk, ő egészen felértékeli Miriam szerepét, elküldtem Mózest, Áront és Miriamot, hogy vezessenek. Itt már mint teljes jogú vezető áll előttünk Miriam, hát sokat kellett várni, amíg idáig megérett a bibliai hagyomány. Áron testvéreként mutatják be őt először, és csak itt ebben a Mózes második könyvének 15. részében találkozunk először a nevével, Miriam nevében. Egy olyan prófétai tradíció archetípusa Miriam, akit talán Deborahhoz lehetne leginkább hozzá kapcsolni, vagy Hannához. És érdekes, hogy mindhárom nővel, női proféta személyiséggel kapcsolatban elsősorban énekek maradtak fönn. Ez számomra azért izgalmas, mert minthogyha a nőiséggel az Ószövetség is eredendően a lírát, a költészetet társítaná, és ebben az éneklő profétai attitűdben rögzíteni ezeket a gyönyörű női képeket. Miriam énekelt előttük, vagyis a többes szám egy himnemű szó, amiben minden bizonnyal Izrael fiain kívül azért Izrael lányai is ott voltak, az egész közösséget jelenti. És aztán a következő, a harmadik kép, most már nem sok van hátra, az biztatásul mondom, Miriam a táboron kívül. Elérkezik az idő a történetben, a negyedik könyvben járunk most a 12. fejezetben, aminek negyedik könyvnek ez a címe, hogy a pusztában. Ez a puszta, a kiüresedés, a csüggedés, az útkeresés helye, és titokzatos módon összekapcsolódik a héber nyelvben a mit bár, a puszta szava, a dá bár, az ige, a szó szavával. Ez olyan döbbenetes, hogy az isteni szó, az ige, az a lét pusztaságában, a kietlenségben hangzik föl. Ott éri el az embert. Itt ebben a történetben azt látjuk, hogy Mózes és Mirjam, mintha a személyüket és szolgálatukat tekintve nagyon erős feszültségben, majdnem rivalitásban állnának egymás mellett. A három testvér között is ugyanígy érzékelhető Áron is belép ebben a képbe. És a történet lényege az, nem tárgyalom részletesen, csak hogy megkérdőjelezi Mirjam és Áron Mózes vezetői felelősségét, ennek a teljes jogát, mert hogy ők is szeretnének valami feladatot vállalni ebben. De úgy tűnik, hogy a bibliai hagyomány nagyon egyértelműen Mózes prioritását emeli ki, és nem túl sok szerepet enged Áronnak és Mirjamnak, mintha ők ilyen asszisztensei lennének csak Mózesnek. A történetben, ezt most nem tárgyalom olyan hosszan, hogy gyorsan eljussunk a lényegéhez, még annyit szeretnék megemlíteni, mielőtt a negyedik képre rátérnénk, hogy ez a lázadásuk itt a pusztában Mózessel szemben, Áron és Mirjam lázadása egy nagyon komoly büntetést von maga után. Áron megúszza lényegében, mert hogy ugye pap, és egy pap az nem lehet olyan egyszerűen büntethető, Mirjam viszont poklos lesz emiatt a Mózest érintő kritikája miatt, és meg kell várnia, amíg aztán megtisztul, és akkor tovább indul a közösség a pusztából, arról a helyről, ahol Mirjam megmerészelte kérdőjelezni Mózesnek a teljes tekintélyét, illetve csak egy részt akart magának is, mint szolgálatterülőnek kérni ebből. Nagyon érdekes a történet, hogy Áron megúszza, mert azért mégiscsak ciki, hogy egy főpap bélpoklos legyen, vagy bőrbetegsége legyen, ugye ez a tisztátalanságnak egyértelmű jele. Mirjam úgymond elviszi a balhét, de az egy szép gesztus a történetben, hogy megvárják az egész közösség, hogy Mirjam meggyógyuljon, és aztán utána indulnak tovább. És itt vagyunk a pusztában, az utolsó kép, a 20. fejezet, Mózes 4. könyvében. Izrael fiai, az egész közösség megérkezett a Cín pusztában, és a lányok is. Az első hónapban, és letelepedett a nép Kádésban, ez egy oázis volt. Ott halt meg Mirjam, és ott temették el, de nem volt vize a közösségnek. Döbbenetes ez a megjegyzés, ez az utolsó mondat, hogy Mirjam úgy hal meg a pusztában, egy később gyakran oázisnak nevezett helyen, itt valószínűleg időszakosan nem állt rendelkezésre víz, hogy a kietlenség és a sivárság a halála pillanatában ott van. Tehát az a nő, akinek a szolgálata összekapcsolódott a vízzel, a vízszimbólumával, a halála pillanatában ennek a nélkülözését, talán a szomjazás élményét is átélhette. Lehet, hogy ez is sietette a halálát. Mirjam élete tehát ebben a pusztában ér véget, azon a helyen, ami szimbolikusan az Isten távol, az útkeresés, a csüggedés állapota és helye. Mirjam újra és újra az élet pártján áll, az élet és a halál mesdjéjén találja magát, de a halála után újra élet fakad, és tovább indulhat ez a közösség, forrás fakad majd a pusztaságban, erről beszél a szöveg. Ennek a pusztának a Kádés nevet adják a bibliai hagyományban, ami szentet jelent. És számomra ez a szentség talán Mirjam szolgálatából is levezethető. Azért szent ez a hely, mert voltak Istennek megszentelt emberei, nők is, akik vállalták a szolgálatot, azt a küzdelmes, nehéz harcot, hogy lépésről lépésre Isten nyomában, Isten útján vezessék, támogassák a közösség többi tagját is, és így Istennel együtt egy nagy kalandban lehessen részt. Mirjam élettörténete, amely csupán fragmentumokban maradt fent, arról az útról mesél, amelyet nőként és prófétaként bejárt egy ember Isten megbízatásából, a szabadítás eszközeként és átélőjeként. És Miriam alakja, amely eléggé elmosódott tanácsak előttünk, azt gondolom nagyon sok nő számára mégis erőforrás és biztatás lehet, hogy bár a történelmet elsősorban férfiak írják, férfiak számára, szintén így indult a történetírás, de azért ott vannak a nők is. Egyébként gyönyörű ez a magyar szó, nem tudom, elgondolkoztak-e már ezen, tört én elem. Ami arról szól számomra, hogy az életünk töredékes kicsi fragmentumok sora. És úgy áll össze egy mozaik kép, egy nem teljes kép, hogy ezeket a tört én darabkákat, ezeket a kis elemeket az Isten végtelen szeretete összeforrasztja, mint egy nagy puzzle-t, és ezekből a személyes kis én elemekből, darabkákból egy hatalmas szövedéke áll össze az emberi élettörténeteknek. És vigasztaló, bátorító, hogy mégis mindenki számít, mindenki fontos. A történelem azért lehet Isten történetévé az emberrel, mert az ő szeretetének megszentelő erejéből ezek a kis én elemek, darabkák mégiscsak össze tudnak forni. Férfiak és nők történetei egymásra találnak, és ebben helyet kapnak az elnyomott történetek is, a háttérbe szorítottak története is, ugyanúgy, mint az előtérben, a reflektorfényben lévőké is. Még a hatástörténetről egy szó. A rabbinikus hagyományban nem nagyon tudtak mit kezdeni Miriamnak ezzel a szingli létformájával. Az egyedülálló nő státuszát igyekeztek a hagyományban aztán valahogy elsimítani. Az egyik zsidó teológus történetíró a Miriamot Hur feleségeként tekinti, de más források szerint Káléb a férje és Hur a közös gyermekük. Kálébal, hát mindenképpen itt is érvényesült ez a szabály, hogy be kell ágyazni a nőt a férfiak történetében. Az Új Szövetség Miriam személyét, történetét tovább viszi aztán, és nem kell nagyon túl magyarázni, hogy a Mária és a Máriák, a többi Mária, Magdalai Mária például alakjában összecsengerek majd az Ó és Új Szövetség énekei a szabadulásról. Ugyanakkor a korlátok, a betegség, a megszállottság kérdésköre is a fájdalmas női történetekben ott lehet. És egy kritikus hang is megszólalhat a férfi autoritásokkal szemben, amelyik nem hagyja, hogy az elnyomottak, a csendben, a háttérben lévők mindenképpen elhallgattassanak. És végül szeretnék egy kaddist felolvasni Miriamért. Ez az az imádság a zsidóság hagyománya szerint, amelyet a gyászoló közösség, az elhunytér, de ugyanakkor újra és újra minden az emlékezetünkbe idézendő emberért, fele barátunkért, társunkként elmond. És szeretném, hogyha ezt így belső átéléssel, tudva azt, hogy ezzel összekapcsolódunk a zsidóság közösségével is, itt és most ebben az esti órában. Ez az ének nem csak Miriamért szól, hanem mindazokért, akik nőként és férfiakként küzdenek Isten oldalán egy szebb, élhetőbb, emberibb életért, hogy végre a normalitás, az élet ereje győzedelmeskedjen. A matematika nyelvén az a földfelszínek tetszőleges pontjára állított egyenes, amit függőlegesnek hívunk, a matematikában ezt a nevet kapja, hogy a normális. És azt gondolom, hogy ez egy gyönyörű szimbólum az emberi egzisztenciának is. Ezekért a normális emberekért a múltban, a jelenünkben, a jövőnkben, és önmagunkért is szól ez az ima. Dicsérjük és magasztaljuk az ő nagy nevét az általa teremtett világban, s teljes egyébben uralma a mi életünkben és napjainkban, és Izrael egész háza életében, mielőbb. És mondjátok együtt, úgy legyen. Legyen az ő neve áldott mindörökké. Legyen áldott, tiszteletteljes, fenséges, dicsőséges és magasztos az ő szent neve, aki áldásra méltó. Áldott ő. Minden valaha elmondott áldásmondásnál, ódánál, hímusznál és vigasztaló éneknél emelkedett ebben, és mondjátok együtt, úgy legyen.
legyen nagy békesség és élet számunkra, és egész Izrael számára, és mondjátok együtt, úgy legyen. Aki békét szerez a magasságban, ő teremtsen békét számunkra, és egész Izrael számára, és mondjátok együtt, úgy legyen. Köszönöm szépen a figyelmet!
Miriam történetét mégis csak napirendre tudtuk venni ebben az előadásban. Rajta keresztül egy patriarkális kontextusban, közegben egy azon nagyon finom női léleknek a háttér szerepe szólhatott meg, és domborodott ki előttünk. Nagyon köszönjük neked ezt az előadást és ezeket a hangsúlyokat, amiket kaptunk. Rövid idő van, egy kérdésre, vagy maximum másfélre. Szeretném megkérdezni, hogy kinek van esetleg kérdése, hogy nagyon rövid hozzászólása.
Ez az én bűnöm, tudom.
Nem. Hát 10 perccel később kezdtük, úgyhogy... Szabad, a bátraki az elsőbség. Nem.
Nem egészen a témához kapcsolódik, de mégis ahhoz kapcsolódik. Született a gyermeked, Gyöngyi?
Én egyedülálló nő vagyok, nem született gyermekem, de átérzem az én édesanyás sorsát is. Én ebben a hivatásban így döntöttem, hogy egyedül jobban tudom végezni a feladatomat, de nem gondolom, hogy a szingli nők kevésbé értékesek, mint az édesanyák. Ez egy rossz beidegződés a társadalomban, hogy a nő értékét csak az anyasság és a házastársi szerepkör adja. Ez talán egy ilyen csendes küzdelem is.
Köszönöm szépen.
Még egy kérdés?
Még egy kérdés.
Amit fotolítom, tehát...
Hát mindenki elfáradt, nagyon úgy látom. De
kedves munkatársunknak, Ritának adom át a szót, miközben mindannyiunknak megköszönöm a kitartó lendületét, jelenlétét, helytállását. Azt gondolom, egy nagyon szép egység állt, azt utána majd Rita úgy is befejezi, állt össze ebben a 4 előadásban, és talán, ha sikerült Ferenc pápának a inspirációjára egy picit megmozdítani bennünk azt a fontos témát, ami a nőknek a látásmódja, a női szempont az egyházban, ahogy fogalmazott a pápa, nem csak véleményben, nem csak a külsősége van a döntéshozatalban és fontos kérdésekben. És hogyha egy picit közelebb jött az egyháznak ez a fajta új nyitása és lendület, ami Ferenc pápában tapintható, kézzelfogható és kihallható, és a mai ökumenikus előadásban, hogy egy evangélikus lelkésznőt hallhattunk, nem csak evangélikus, nem csak református, nem csak római katolikus füllel, hogy azt gondolom ez a kép az eredeti szándékot hozta hozzánk közel, és én ezt szeretném nagyon megköszönni, és ezért hálás vagyok minden 4 előadónak, és különösen Gyöngyinek, hogy ezt a koronát feltette az előadás sorozatra.
Lelkésznő az előadásában utalt arra, hogy a dal, a líra az mennyire szorosan kapcsolódik a nőhöz, a női nemhez. Úgy szeretném most ezt a 4 előadásból álló program sorozatot bezárni, csak így a tavaszi időszakra, hiszen mindannyiukat várjuk majd az ősszel egy új programsorozatra. És ez a vers, amit így a végére választottam, ez talán duplán női, Mezei Katalin, ahogy már az elején említettem, és ő ezt Jókai Annához írta. És a gondolatok, amiket közvetített, gondolom, hogy nagyon szépek és mindannyiunk számára fontosak. Boldog, akinek nem rongyos a lelke, de fényes, mint a nehéz selyem. Aki hiszi is, amit mondott, akit nem zsarul a télenem. Boldog, akit nem az önérdek kormányoz, hanem önként szolgál. adósait nem tartja számon, görbeutakon, titkon sem jár. Boldog, akinek láthatatlan búkként a múlt nem ül a hátán, nem üzletel gazemberekkel, árnyékán nem táncol a sátán. Akinek a szemén kifénylik, hogy süt benne az Isten napja. Akinek lelke tiszt, nehéz semmit, magasságos szél dobogtatja. Köszönjük, hogy eljöttek.